Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Megvan írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten igéjével, amely az ő szájából származik. Amen. Hallgassuk meg Istenünk igéjét Lukács evangéliumából a 4. fejezetből, a 14. verstől a 19. versig. Foglaljon helyet a gyülekezet. Hallgassuk meg tehát Istenünk igéjét Lukács evangéliumából a 4. fejezetből a 14. verstől a 19. versig. Jézus a lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken. Tanított a zsinagógákban, és dicsőítette mindenki. Amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombatnapján a zsinagógába, és felállt felolvasni. Oda nyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvet, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva. Az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Hallottuk Istenünk igényét, gyertek, imádkozzunk! Mennyi atyán, köszönjük azt, hogy Jézuson keresztül mi magunk is beléphetünk a te templomodba, itt a földi templomba és a ma lelki jelenlétbe, ahol most veled találkozunk. Köszönjük, hogy a lélek ereje az, amely összeköt bennünket. Mint örökké való Isten, keresünk téged lelkünkben, és te küldöd a te lelkedet, hogy találkozzunk veled. Emberi szavakon, gondolatokon keresztül, amelyeket te ihletsz, és ezeken keresztül te jelensz meg közöttünk. Köszönjük, hogy Krisztus is megjelent Názáretben, kezébe vette az írást, értelmezte azt, magára vonatkoztatta, és mindenkinek beszélt a te akaratodról, ad, hogy mi is kezünkbe vegyük az írást, magunkra vonatkoztassuk, értelmezzük, és felismerjük az életünkben a te gondolatodat, akaratodat és cselekvésedet. Így szenteld meg ezt az Isten tiszteletet nekünk, hogy most te légy a középpontban, mint akkor Krisztus állt középen, Názáretben, a zsinagógában. Amen. A már megkezdett bibliai fejezetből, Lukács evangéliumából, a 4. fejezetből, a 20. verstől a 30. versig olvasom Istenünk igéjét. Foglaljon helyet a gyülekezet. Lukács evangéliumából, a 4. fejezetből, a 20. verstől a 30. versig olvasom Istenünk igéjét. Ekkor összegöngyölte a könyvtekercset, átadta a szolgának és leült. A zsinagógában mindenkinek a szeme rajta függött. Ő pedig szólni kezdett hozzájuk. Ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára. Mindnyájan egyetértettek vele, majd elcsodálkoztak azon, hogy a kegyelem igéit hirdeti, és azt kérdezgették, nem de a József fia ez? Ő pedig így szólt hozzájuk. Biztosan azt a közmondást mondjátok rám, orvos, gyógyítsd meg magadat. Amiről hallottuk, hogy megtörtént Kapernaumban, tedd meg itt is, a saját hazádban. Majd így folytatta. Bizony mondom nektek, hogy egyetlen próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom nektek, hogy sok özvegyasszony élt Izraelben, Illés napjaiban, amikor bezárult az ég 3 esztendőre és 6 hónapra, úgyhogy nagy éhínség lett azon az egész vidéken. De egyikükhöz sem küldetett Illés, csak a Szidonhoz tartozó Sareptában egy özvegyasszonyhoz. Sok leprás volt Izraelben Elizeus próféta idejében, de egyikük sem tisztult meg, csak a szír Naámán. Amikor ezt hallották, a zsinagógában mindenki megtelt haraggal, felkeltek, kiűzték őt a városból, és elvitték annak a hegynek a szakadékáig, amelyen a városuk épült, hogy letaszítsák. De Jézus átment köztük, és eltávozott. A mai Isten tisztelet azért is Különleges a mi számunkra, mert az összes sákramentum együtt lesz jelen, mind a keresztség sákramentum, mind az úrvacsora, és felnőtt konfirmáció is lesz, amikor annak örülhetünk, hogy felnőttként döntést hoznak Krisztus mellett, és vállalják a vele való életközösséget, és mi itt együtt is ünnepelhetjük ezt, mi magunkat is, hogy itt vagyunk, fontosak vagyunk Istennek, eljöttünk, és mi is a szeretetünket, hitünket, elhatározásunkat és döntéseinket hozzuk ide a templomba. Három fő gondolat mentén szeretném a mai igeszakaszt átgondolni és segítséget nyújtani az értelmezéshez. Ugye ez a mostani történetünk arról szól, hogy Jézus, amikor megkeresztelkedik, akkor utána elviszi őt a lélek a pusztában, megkísérti őt az ördög, és amikor visszatér a pusztából, akkor elmegy Názáretbe is, a saját szülőházába, vagy ahol nevelkedett, hiszen Betlehemben született, de Názáretben nevelkedett, és szokása szerint bemegy a zsinagógában, és felolvassa az Ézsaiás könyvéből azt a szakaszt, amit magára vonatkoztat. Ez úgymond az otthoni önértelmezése, identitása, mit mondok én magamról? És ugye az a feszültség, hogy mit mondanak rólam mások. A legnehezebb otthon képviselni azt a változást, ami bennünk elindul, hiszen mindenki ismer bennünket, és azt mondja, de hát te ez az ember vagy, hát miért mondod ezeket? Tehát ez a feszültség jelentkezik abban a mondatban, hogy senki sem lehet proféta a maga hazájában. Tehát ha a legnagyobbat kapjuk Istentől is elhívásként, hogy proféták vagyunk, hogy teljes mértékben közvetítjük az Isten üzenetét, és a lényünkön keresztül árad az Isten, még akkor sem biztos, hogy elfogadnak, és ez az igazság otthon, mert ott születtünk, ott nevelkedtünk, ott jártunk, keltünk, és ott nőttünk fel, és mindenki más lát bennünk, mint amit az Isten elvégzett már. És ezt a titkot járnánk körbe, hogy hogy tudunk mi megszületni az Istenben, és más emberré lenni belül, nem az számít, hogy ki mit mond. Itt sem az számított, hogy megvetették Jézust otthon, vagy le akarták őt taszítani arról a hegyről, amelyen épült a város, hogy nem fogadták el őt, hogy mindig volt egy érv, amit el lehetett mondani, hogy de hát te miért nem az vagy. Hanem az a legfontosabb, hogy benned mi történik. Tehát az első gondolat az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem. Ezzel a mondattal kezdte az Ézsaiás könyvéből Jézus. Mit is jelent ez akkor nekünk? Hát azt jelenti, hogy akit az Isten lelke felkent, vagyis az Isten lelke megérinti az ő életét, abban az Isten ereje, személyes jelenléte, belső munkája, elkezdődik, és személyes kapcsolatba kerül az élő Istennel. Nem kevesebb az, amiért mi jövünk. Nem azért jövünk, hogy halljunk Istenről pusztán, nem azért jövünk, hogy többet tudjunk Istenről, hanem azért jövünk, hogy a hallás, a tudás által, Isten igéje által ránk is megérkezhessen az életünkbe, és megérkezhessen Isten lelke. Ez egy olyan pillanat, amelyet nem lehet kierőszakolni, nem lehet azt mondani, hogy na most történjen. De azt sem lehet mondani, hogy nem történhet meg akkor, amikor itt vagy, hiszen azzal a reménységgel vagyunk itt. Mert Isten cselekszik bennünk, és Isten lelkével találkozhatunk. Ez az életünk nagy lehetősége, és mi ezt a lehetőséget folyamatosan készenlétben tartjuk. Hogy mint ahogy a vendég megérkezik, vagy amikor megérkezik az, akire várunk, akkor képesek legyünk befogadni őt. Így vagyunk Isten lelkével is. Elkészített alkalmak vannak, mint akár a mai Isten tisztelet, ahogy Jézus is szokása szerint felment a templomba, de nem megszokott módon viselkedik, mert már az Úr lelke rajta van. Kialakítunk egy szokást, úgymond megterítünk az Istennek az életünkben, hogy érkezz meg. De amikor megérkezik, akkor nem a megszokott szokás szerinti dolgokat fogjuk tapasztalni, hanem megváltozik a lelkünk, megváltoznak a gondolataink, és személyes tapasztalásunk lesz Istenről. Csak az az ember mondhatja, hogy az Úr lelke van én rajtam, aki megtapasztalta ezt. És ez benne a csodálatos, amikor ezt ki tudjuk mondani, úgy, hogy hiteles a mi szánkon, hogy tényleg megtapasztaltuk. Tehát elkészített alkalmak vannak, személyek, sorszerű találkozások, beteljesülések, akár megrázó események is az életünkben, amelyeken keresztül Isten lelke munkálkodik. Mint ahogy Jézusnál is, az Isten lelke nem a templomban vagy a zsinagógában szállt rá Jézusra, hanem a Jordán partján, amikor bemerítkezett és megkeresztelkedett. Hogy mi a szent hely? Ott, ahol Keresztelő János ott volt a víz, és ott, ahol Isten lelke ki akart áradni, és Jézus készen volt rá, ott azonnal megtörtént. Tehát, ha így nézzük, akkor mindig látnunk kell azt, hogy Isten munkája az nem helyhez kötött, de mégis mondhatjuk, kellett hozzá Keresztelő János, kellett hozzá az a pillanat, amikor mind a ketten megállnak egymás előtt, és kellett az a pillanat, hogy Jézus is akarta. Akarta, hogy megtörténjen, hogy megkeresztelje Keresztelő János. Mi történik akkor, amikor Isten lelkét tapasztaljuk magunkban? Az első nagyon fontos dolog, hogy tudni fogod, hogy most nem a saját lelkedet, nem a saját dolgaidat tapasztalod, hanem valami náladnál többet, mert ha Istenről beszélünk, akkor mondhatjuk, több nálam, nagyobb nálam, tisztább nálam, szentebb nálam. És jó nekem az Isten jelenlétét megtapasztalnom, szeretetét éreznem, bár különleges és megfoghatatlannak is mondhatnám. Emberi szóval nem is tudom igazából kifejezni. Csak azt tudom, hogy megtörténik velem és bennem. Mit jelent ez? Kiszabadulunk egy picit a saját meghatározottságunkból, saját belső világunk zajából, és az emberi kapcsolatokból is, mint ahogy Jézusnál is, nem az számított, hogy mit mondanak róla az emberek, hanem az számít, hogy Isten lelke mit végzett el benne. Tehát egyfajta, másfajta kapcsolatba jutunk, amikor önazonosságunkat Istennel kapcsolatban is megélhetjük, és azt mondjuk, hogy ez az ember vagyok. Ilyenné váltam. Miért van mindez, miért történik meg? Mert minden egyes ember valahol ragaszkodik ahhoz, hogy ő ki. Nem? Én ez az ember vagyok. És az a pillanat, amikor ezt el tudjuk egy picit engedni, és engedjük, hogy Isten más emberré tegyem, az nekünk is egy krízis. Hát én ragaszkodom, én tudom, hogy ilyen ember vagyok, én így gondolkodom, én így érzem, és ezt én védem magamban is, hogy én ez az ember vagyok, azáltal is védem, hogy de hát ezt mondják rólam. És akkor azt mondom, hát én ez az ember vagyok, hiszen itt mindenki engem így lát és így ismer. Ezt a védelmet az Isten lelke olyan értelemben nyitja meg, hogy engedd, hogy más emberré tegyelek. Engedje kicsit a lelkedhez közel. Isten lelke megérint téged, akkor a legbensőbb lényedet fogja megérinteni. És így bizonyos fokig meghaladod önmagadat, de más értelemben meg eljutsz oda, ahova még eddig soha nem jutottál el, hogy ki vagy. Mert sokkal mélyebben fogod meglátni a legbensőbb lényedet is. Ezért mondjuk azt, hogy Krisztus ismerni annyit is jelent, hogy nem csak tudunk róla, hanem ugyanez az átalakulás elkezdődik bennünk, mint ami Krisztusban. Eddig így láttatok, most pedig ilyen, ez az ember vagyok. Belül, a lelkemben. A második gondolat, az evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Vagyis Krisztus azért jön a mi életünkhöz is közel, hogy az evangéliumot hirdesse nekünk. Az evangélium annyit jelent, hogy örömhír. Megtalálni Istenben a boldogságunkat, Istennel a közösségünket, és mint az, ami az életünket nyomorítja, vagy rabságban, vagy bármi olyan helyzetben tartja, azokból szabadulást ad nekünk. Tehát Isten az örömmel kezdi, a boldogsággal. Isten lelke, ha megérinti az embert, akkor abban az érintésben benne van egy érzelmi átélés is. Na most ezt a boldogságot lehet, hogy könnyek is kísérik. Mert amikor Isten lelke megérinti az embert, akkor felszakadnak dolgok. Megváltozik a lelked. De abban lehetnek olyan érzelmek is, amelyek akár fájdalommal töltenek el, de a végén ott van a boldogság, a megbékélés. Ott van abban az érintésben a gyógyulás. Tehát egyfajta feszültség is ébredhet bennünk, de ez a feszültség eljuttat odáig, hogy vigasztalást is kapunk, a szomorúságból békességbe juthatunk, és egyfajta életrendezést érzünk magunkban, hogy a káoszból valami fajta rend felé, vagy világosság felé tudunk elmozdulni. Ez körülbelül ahhoz hasonlítható, mint amikor átölelik az embert, és megnyugszik. Még belül tombolhat, vagy belül történnek a dolgok, de amikor átölel bennünket Isten, akkor abban az ölelésben, abban az érintésben, az Úr lelkének erőterében már mássá válik a szívünk. Így is mondhatom, Isten szeretete a szívünkbe árad, ez az evangélium lényege, hogy Isten szeret bennünket, mi ezt megtapasztaljuk, megéljük, és ez az örömhír. Hogy Istenben ez a szeretet a miénk, és a szeretetben pedig Isten a miénk. És nem választjuk külön a szeretetet Istentől, hanem egyé kezd válni, és ezért, amikor szeretetet tapasztalunk, akkor Istent is tapasztaljuk. Tehát nem külön kérjük Istentől a szeretetet, adjál nekem szeretetet, hanem fölismerjük, hogy Isten lényével egy. És ez számunkra azért lesz felszabadító, mert akkor azt ismerjük föl, hogyha Isten velünk van, akkor lényegében ez a szeretet folyamatosan árad ránk. Nem fog elmúlni. Nem egy érzelem. Hát akkor a szeretet azt mondjuk, ez egy érzelem. Ma érzem, holnap meg már nem fogom érezni. De azt mondom, hogy Isten lényege a szeretet, és ezt fölismerem, akkor azt mondom, hogy ez nem egy érzelem bennem, ami jön-megy, hanem azt mondom, hogy valaki, aki tőlem ilyen értelemben független, és mégis a szeretetet képviseli a számomra. Tehát ez a békesség evangéliuma, mert aki szeretve van, és megtapasztalja azt, hogy ő is szerethet, akkor önmagával, Istennel, életével, sorsával harmóniába kerül. Vállalja azokat az embereket, akik közé helyeztetett. Megéri a velük való kapcsolatát is. Isteni minőségeket hoz le. Azonnal másképpen látja önmagát, és másképpen látja a helyzetét. Úgy, ahogy Jézus is mondta, hogy sok özvegyasszony élt, de egyikükhöz sem küldetett illés, csak a Szidonhoz tartozó Sareptába, egy özvegyasszonyhoz. Ez az a titok, amiről Jézus beszél, hogy az orvos gyógyíts meg magad, tegyél itt is csodákat, hogy valahogy bizonyíts be, hogy tényleg az Isten van veled, és mutass valami jelet itt a saját házadba, a saját hazádba. Ebben a zsinagógában mutasd már meg végre, hogy tényleg higgyünk-e benned, hogy Istentől jöttél. És erre ezt a kemény mondatot mondja, hogy sok leprás is volt, de csak a Naamán gyógyult meg, vagy sok özvegyasszony is volt, de csak a sareptai özvegyasszony élte meg illés csodáját. És ez emiatt voltak haragvók, és emiatt haragudtak meg Jézusra. De mintha azt mondta volna, hogy ti nem érdemlitek azt meg, vagy nem tudjátok azt meglátni, hogy mi van bennem. És én most nem tudok nektek csodát tenni, mert nem küldettem közétek. És ez milyen kemény mondat, hogy mindenhol csodát tesz Jézus, csak éppen otthon nem tesz. És ezen ugye a legnagyobb sértést, hát ugye ezzel követi el, hogy hát mindenkihez szólsz, csak hozzánk nem. Mindenkinek segítesz, megmutatod, hogy milyen hatalma, csak éppen nekünk nem. Csak hogy ennek mi az oka? Az az oka, hogy igazából az ő hitetlenségük és kemény szívűségük miatt volt képtelen Jézusot csodát tenni. Na most itt jön a következő gondolat, hogy legyél te az az egy, akihez küldetik az Isten embere. Mitől függ az? Ha nem kemény a szíved, ha nem utasítod el, ha nem azt nézed, hogy ő József fia, ha nem kritizálod mindig az Istennek a munkáját, vagy azokat, akiket küld hozzád. Nem állandóan azt nézzük, hogy ki az, aki szól. hanem az, hogy ki szól belőle. Hogy milyen lélek által beszél. Mi van benne, és ki az, aki küldte. Akkor megérkezhetünk ahhoz az Istenhez, aki elküldi Jézust is. Tehát legyél te az az egy, aki ezt küldetik, Krisztus, a mai napon. Ha megérsz rá, és ha megértél rá, akkor valószínűleg te leszel az. Ha képes vagy vele felvenni a kapcsolatot, és miért lennél vele képes? Miért hiszed azt a kemény szívűséged miatt, hogy neked ez nem lehet? Miért gondolod azt, hogy nem te vagy az, aki megértél már rá? Vagy gondolod, mások jobban engedelmeskednek Istennek, mint te? Miért gondolod azt, hogy mások okosabbak, szebbek és jobbak, mint te? Vagy miért gondolod, hogy mások inkább elvállalják azt a kényelmetlenséget, hogy Istennel járnak, mint te, mert te nem szeretnél kényelmetlen helyzetbe kerülni? Miért lenne kényelmetlen Istennel járni? Talán pont azt veszítjük el, azt a belső megtapasztalást ezáltal, hogy azt hisszük, hogyha most kényelmesen várunk, akkor majd minden jó lesz. Mert meddig kell még várni? Mintha Isten is azt mondaná, hogy ne várj, hanem ragadd meg a pillanatot. Vagy nem mondd azt, hogy József fia ez, mert csak az embert látod, és nem látod benne az Istenit. Ugyanúgy csak magadat látod, de nem látod magadba, hogy az Isten már munkálkodik. Ahogy kívül nem látod, ugyanúgy magadban sem látod, hogy Isten már benned is munkálkodik. És hogy mikor leszel te az az egy, aki ezt küldetik, az Isten embere? Amikor megszólította például Naámánt, ugye, Elizeus, és azt mondta neki, hogy még el sem ment hozzá, ki sem jött hozzá, nem is üdvözölte, csak kiküldte a szolgáját, és mondta, hogy menj el, fürödj meg a Jordán vizében, és megtisztulsz. A Jordán folyó vize piszkosabb volt minden szíriai folyónál. Jelentéktelnebb volt. És több ezer kilométert azért utazni, hogy egy piszkos folyóvízben én megfürödjek, az méltatlan. Ugye? De ha Isten ember azt mondja, vagy Isten azt mondja, hogy fürödj meg egy olyan folyóban, amelynél százszor szebb és tiszta vízű folyókat is találhatsz, de mégis ő mondta neked, akkor meg tudod-e tenni? Ha nem teszed meg, nem te vagy az egy, aki ezt küldetett Isten. De mégis azt mondod, hogy megteszem, és kipróbálod a saját életedben, és megfürödsz, akkor utána rólad szól a Szentírás. Pedig nem is gondoltuk volna, hogy ilyen nagy dolog történik, ha egyszer engedünk Istennek. Tehát, ha Isten szavára bele tudsz merülni, most így mondom, ami tisztátalan, és mégis tisztává válsz, ami számodra egy kicsit szokatlan, és mégis vállalod ezt, akkor jó. Tehát nem az a lényeg, hogy mi mit gondolunk Istenről, mert Isten még olyat is kérhet tőlünk, amit mi nem gondolunk, hogy ő kér, de az ő szavára, ha megtesszük, akkor történik valami. Akkor fogunk a változás útjára lépni. Így van ez Isten lelkével is. Tehát itt jön a lényeg, hogy amikor felismerjük azt, hogy Isten megszólít bennünket, és megtesszük azt, amit kér tőlünk, és befogadjuk őt, vagy szívünket megnyitjuk, akkor megtapasztaljuk az ő jelenlétét, és azért hiszünk benne. Tehát nem úgy van, hogy hiszünk Istenben, de egyébként nem tapasztaltuk meg a jelenlétét, és akkor már jelen is van. Tehát nem fordítva történik ez a dolog. Tehát mivel megtapasztalhatjuk Krisztust, és megjelenik, és megszólít bennünket, ezért hiszünk benne. És mindig azért hívjuk az embereket, hogy higgyenek Krisztusban, hogy azért hívjuk, mert Krisztus jelen van, és vele való találkozásra hívjuk őket.
Amikor találkozol Krisztussal, akkor tudsz csak benne hinni. Ha nem találkoztál vele, hogyan hinnél benne? Hát olyanra hívnálak téged, amit nem tapasztaltál meg, és mondanám neked, hogy higgyél benne. Higgyél benne, hogy Jézus él. Igen. Hogy tudsz benne hinni, hogyha nem tapasztaltad meg az életedben? Hogy mondom neked, hogy higgyél, hidd ezt, hidd azt. És ha ezt elhiszed, akkor jó lesz. Hát önmagába véve többet fogsz hinni. De ha nem tapasztalod, akkor ez a hited is üressé tud válni. Tehát ezért fontos az, hogy Krisztus is hozza az evangéliumot. Nem az evangéliumban higgyetek, hanem abban, aki az evangéliumot hozta. És akkor az evangélium a tiétek lesz. Vagyis találkozzatok vele. Éljétek át az ő jelenlétét magatokban. Akkor rajtad, benned és érted is, az Isten lelke fog munkálkodni. Ne higgyél Isten lelkében, akkor így is mondhatnám, hanem tapasztald meg Isten lelkét. És aztán higgyél benne. De a fordított világ nem jó. Mindenben higgyél, de a végén meg ne tapasztald. Akkor becsapod önmagad. Mert miért hinnél valamiben, főleg Isten esetében, amit nem tapasztalsz meg és nem élsz meg? A hit nem azért van, hogy azt a dolgot áthidalja, hogy amit nem tapasztalunk, abba is tudjunk hinni. Mert az, ami igazán Isten előtt, hogy abban is hiszel, amit te soha meg nem tapasztaltál. Akkor van neked nagy hited, akkor te soha semmit nem tapasztalsz, de mégis hiszel Istenben. Mert azt szereti ám Isten, hogy úgy tudjál benne hinni, hogy nem tapasztal semmit, de akkor is bízol benne, hogyha minden ellene van. Hát így hogy lehet? Egy egész életet hogy lehet így leélni? Azért jelent meg Jézus, hogy tapasztalhassák Isten. És ne úgy higgyenek, hogy vakok, meg süketek, meg soha nem tapasztalták meg az erejét. Ezt a hitet, mit mond erre a hitre Jézus? Ez hitetlenség. Ha te úgy hiszel Istenben, hogy nem tapasztalod. És neked ez elég. És tiltakozol, ha jön az Isten ember, és azt mondja, tedd ezt, tedd azt, mert rajtam Isten lelke van, és nem teszed meg. Hitedre való hivatkozással. Kiűzöd magad közül azt az embert, akiben ez jön, hogy te vagy a leghitetlen. Hídetek a hívőkből hitetlen. Most már értjük, így veszítik meg Krisztust is. Isten nevében. Mert az a hit, amely nem tapasztalja Istent, de tud róla, igazságai vannak. Ő megmondja, hogy kicsoda, hogy munkálkodik. De senkit meg nem tud gyógyítani. Senkinek az életét meg nem tudja változtatni. És nem tud rajtad segíteni. Na attól a hittől meneküljél el Jézushoz, és azt mondd, Jézus, nekem nem ez a hit kell, hanem te kell lesz. És így válik élővé a hitünk. Isten ilyen értelemben nem személyválogató. És utolsó gondolat, ne akarj üzletet kötni Istennel, mert rosszul fogsz járni. Ez a hit, amiről beszéltem, ami nem ismeri Isten, az üzletet próbál kötni Istennel. Ez a hit úgy működik, hogy azt mondja, én ezt teszem, Isten meg ezért ezt fogja tenni. Én jó leszek, cserébe Isten majd megáld engem. Én engedelmes leszek, cserébe Isten majd segíteni fog nekem. Én szeretem Istent, és Isten is majd szeretni fog engem. Én majd segítek másokon, Isten is meg fog engem segíteni. Mi ebben a lényeges pont? Egy olyan viszonyban vagyok Istennel, hogy nem ismerem őt, de egy adok-kapokban vagyok. Nem ismerem őt, de én úgy gondolom, ha ezt teszem, akkor ezt fogom kapni. De mi történik? Az élet más. Az élet másképp működik. Mert ez szerint nem fog működni az életünk, nem azt fogjuk kapni, mert nem üzletet kötünk az Istennel. Ugye jót tettem, akkor majd jót várhatok cserébe. Hanem amire Krisztus hív, az pont más. Nem arra hív bennünket Krisztus, hogy én megvásároltalak titeket az Istennek, és ti pedig tartoztok nekem, és most akkor tessék teljesíteni. Nem erre hív minket is Krisztus az evangéliumban, hanem azt mondja, hogy Istennel pontosan ez a kapcsolat születik meg, hogy megismered őt, és jelenlétbe kerülsz. Nem üzleti kapcsolatba kerülsz, Nem egy adókapok viszonyba kerülsz, hanem Isten azokat keresi, akiknek nincs mivel fizetniük. Ezt mondja, hogy az evangéliumot hirdesd meg a szegényeknek. A szegényekig, hát mondhatjuk, akik nehéz sorsúak, így is értetjük, akiknek nincsen semmiük. Nem tud mivel fizetni. Mit jelent ez? Amikor nincsen jó cselekedeted, mert nem azért vagy te evangéliumban, és Istennel, mert neked vannak jó cselekedeteid. Nem jutalomból kapod az Istennel való kapcsolatot. Nincsen érdemed. Nincs igazságod, nincs gazdagságod, nincs úgymond önbecsülésed, mert szegény vagy, és magadat egy kicsit úgy tartod, hogy hát enyém van, és nem is vagy büszke, mert nincs mire. Tehát nem érdem szerint kapod, hanem ajándékképpen. És mi az, amit tehetsz egyedül, és itt jön a lényeges pont. A hit, amely nem ismeri Isten, gyűjti az érdemeket. A hit, amely megismeri, az Isten egyet gyűjt csak, a hálát. Mert megismertem Istent, és mi a hála? Szeretem őt. Ebből persze fogadhatnak dolgok, cselekedetek. Na de egészen más. Nem úgy van, hogy egy olyan kapcsolatot építünk ki Istennel, hogy igazából tudjuk, hogy ő mit szeret, meg mi mit szeretnénk, és a kettőt valahogy próbáljuk összeegyeztetni, hogy jó legyen nekünk is, meg neki is. Ez egy üzleti kapcsolat. Hanem az a lényeg, hogy fölismerjük, hogy mi ezen túl nem így szeretnénk élni, hanem az Isten lelke megérinti az életünket, és a hitünk is arra épül, hogy meglátjuk Önt, és elkezdjük Őt szeretni. Mert Isten is elkezdett bennünket szeretni. Ez nem lekötelezettség, nem tartozás, és nem elvárás. A szeretetben nincsen ilyen értelemben kényszerítő erő. Isten nem kényszerít senkit, hogy őt szeressék. Hát az milyen lenne, ha Isten kényszerítene, hogy szeresd az Urat? Ugye? Kényszerít téged. Nem kényszerít Isten. Nem másoknak kell tetszeni. És nem vallásos teljesítmény, hogy Isten hogyan szeressük, milyen dolgokat teszünk. Tehát te is lehetsz az az egy, akihez Isten lelke küldetett. Ne önmagadra néz. József fia, a názáreti Jézus Isten fia, ha meglátod benne a Krisztus. És akkor az Úr lelke téged is megéri, mert meglátod a másikba az Isten lelkét, meglátod a magad életében is. Ne akarj fizetni Istennek, és üzletet kötni vele. Mert Isten nem üzlettárgya, és nem alkutárgya. Majd jó leszek, akkor szeretni fogsz engem. Anélkül is szeret. És nem azért kell megváltoztatnod az utadat, hogy jó legyél. Nem azért, mert megváltozik az utad, ha vele leszel. Isten azokat keresi, akiknek nincs mivel fizetni. Hogy még véletlenül se érezd azt, hogy te mivel valamit tettél, azért kapod. Hanem azért kapod Isten ajándékba, mert ő önmagát adja ajándékba, ez az evangélium. És egyetlen hála van, ami nem fizetség, ez pedig az, hogy szereted őt. És utána megváltozik az életed. Ettől a kapcsolattól. Ezt a szeretetet hirdette meg Jézus, és ez volt az a hitetlenség, amely ezt nem értette meg. Ezt az egyszerű dolgot. És mi a lényeg? Nem szerették Jézust. Pont ott nem szerették, ahol felnőtt. Nem ismerték őt, és nem tudták, hogy ki. Ez az, amit mi is megváltoztatunk, majd ebben változhatunk meg mi is. Egyet kérhetünk Istentől, hogy megismerhessük őt. És ha megismered őt, akkor már hihetsz benne. Erre használd a hitet. És ne arra, hogy abban higgy, akit nem ismersz. Mert akkor tévedni fogunk, és elmegyünk a saját lehetőségünk mellett. Isten lelke akkor érint meg bennünket, amikor megismerjük őt. És ebből fakad a mi hitünk. Imádkozzunk! Három dolgot kérünk, Istenünk, add, hogy megismerjünk téged. Add, hogy az elképzeléseink, gondolataink, vágyaink ne előbb járjanak. És ne előbb tudjuk azt, hogy te ki vagy, annál, mint amikor te megjelensz nekünk, és valóban adod a te lelkedet. Add meg nekünk, hogy úgy higgyünk benned, mint akit ismerünk, és akivel naponta tudunk találkozni, hogy veled élő kapcsolatunk legyen, hogy meggyógyuljon a mi lelkünk. És add meg nekünk, hogy ebben az ismeretben tudjunk naponként növekedni. Most hallgass meg csendben elmondott imádságainkat. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Maradjunk a helyünkön, és akkor szeretném kihívni Jobb Dorottyát, Varga Anna Veronikát és Lenner Zsoltot. Szeretettel köszöntünk benneteket, és örülünk, hogy az Isten elkészítette a ti szíveteket. És mint a mai prédikáció lényege, hogy megismerjétek őt, utána pedig higgyetek benne, és aztán az életetekben megteremjétek azokat a gyümölcsöket, ami az Isten ismeretéből fakad, és a vele való életközösségből. A feltámadott Krisztus mielőtt átment a mennyei dicsőségbe, e szavakkal küldte el tanítványait az evangélium hirdetésére, és hatalmazta fel őket a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme, én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Most valljuk meg együtt a hitünket, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemettették. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent élekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anya szent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Most egy kérdést teszek fel hozzátok, és majd együtt válaszoljatok. Készek vagytok-e elfogadni Isten szövetségét, és a Szent Keresztség által a keresztény Anya Szent Egyház tagjaivá, és Jézus Krisztus követőivé lenni? Ha igen, mondjátok hallható szóval együtt, a Szentlélek segítségét kérve, igen.
Dorottya, keresztellek téged, az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Anna meg Monika, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Zsolt, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.
Isten szövetségének a keresztény anyaszentegyház tagjaivá lettetek. Kijelentitek-e most, hogy ebben a szövetségben meg akartok maradni, követni kívánjátok Krisztust? Ha igen, mondjátok hallható szóval, kijelentem.
Kijelentem.
Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztus követői, református anyaszentegyházunknak egész életetekben hűséges, úrvacsorával rendszeresen élő, szolgáló és áldozatra kész tagjai lesztek. Ha ígéritek és fogadjátok, mondjátok hallható szóval, ígérem és fogadom.
Ígérem és fogadom.
Most pedig tegyünk együtt vallást a hitünkről, a Heidelbergi K.T. első kérdés feleletére adjuk meg majd közösen együtt a választ, fogadalomtétel képpen. Mondjátok majd utánam. A kérdés így hangzik. Mi neked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod? Az, hogy testestől lelkestől, mind életemben, mind halálomban,
nem a magamé,
hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, és engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy mennyei Atyám akarata nélkül egy hajszál se eshetik le a fejemről. Sőt, inkább minden az én üdvösségemre kell, hogy szolgáljon. Ezért szent lelke által engem az örök élet felől biztosít, és szív szerint készé, és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl ő neki éljek. Isten tegye áldottá ezt a fogadalomtételt, adja meg, hogy az ő ereje által teljesítsétek, és megismerjétek valóban az ő hatalmát és erejét. Testvéreim, mint az Úr Jézus Krisztusnak és református anyaszentegyházunknak elhívott szolgája, egyházunk önálló úrvacsorázó tagjaivá nyilvánítalak titeket, a Szent Háromság Isten és az ő gyülekezete nevében. Meghívlak és elkötelezlek titeket, hogy legyetek részesei életetek minden idejében az Úr szent asztalának és a gyülekezet közösségének. Most pedig akkor szeretném, ha még vennétek Istenünk áldását, és utána átadom majd az oklevelet és a Bibliát.
Jókor, Atya! Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. Barbanna Benoni. Akinek szilárd a jelleme, azt megőrzött teljes védjében, mert benned bízik. Bízzatok az Úrban mindenkor, mert az Úr, ami köztük van, mindörökre. Nem Zsolt. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Hagyd az Úr a utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Világossá teszi igazságokat, jogodra,
Gondnak Urat kérem, Gérző Zoltán, hogy jöjjön ki. És
Tudjuk a Bibliát és a konfirmációs
fogadalomtételeket. Szeretnék én is köszönteni benneteket a gyülekezet nevében a konfirmációs fogadalomtételetek alkalmából. Mindig egy ünnep a gyülekezet életébe a konfirmáció, és magának a felnőtt konfirmációnak is van egy különleges alkalma, hangulata, hiszen ti nem egy tradícióból, vagy akár egy ilyen családi hatásra álltok itt, hanem saját akaratotokból és elhatározásotokból, meghalva az evangéliumnak az üzenetét. Ti döntöttetek úgy, hogy Krisztus útjára léptek. Ehhez az utoljáráshoz kívánnám Szentlélek segítségét és Isten áldását az életetekre. Egy igét olvasnék föl számotokra a 5. Zsoltárból, mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisában gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlőzte minden bűncselekvőt, én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek. Leborulhatok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban. Egyengesd előttem a te utadat. Ezzel a Zsoltárral kívánnék nektek ez az utoljáráshoz sok erőt és kitartást. Thank you.